Szent Máté evangéliumának 12. fejezetéből olvasom a 46-tól az 50. versig a szöveget. Egy alkalommal Jézus éppen a nép sokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét, tanítványai felé, és így szólt: ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi. Drága testvérek, Szent Kinga emléknapja van, árpádházi Szent Kingára emlékezik ma az egyház, és majd egy kicsit kapcsolnánk Kinga küldetéséhez a most hallott evangéliumi részletet. Minden esetre ez a részlet jól ismert. Valamennyi evangéliumban, amikor Mária személyével találkozunk, ugye a legfontosabb szövegek egyiket, az angyali üdvözlet, ahol is, hát, ugye az angyal, mint egy jelzi Máriának: áldott vagy, boldog vagy, Mária. Ugye, mert tőled fog születni a megváltó, a messiás. Vállalod ezt a feladatot? Mária első pillanatban meglepődik, hogyan történhet mindez, hiszen hát nem élek még házasságban, csak jegyesen van. De jelzi az angyal, hogy tehát egy isteni erő az, amely által Mária szíve alatt a gyermek maga is Isten fia lesz, és hát Mária azt mondja: történjék velem szavad szerint. Tehát Mária átadja magát, és együtt működik az isteni akarattal. Az egész élete erről szól, mint mindannyiunk élete, hogy van egy hivatás. Meghívnak bennünket, egy küldetést, feladatot kapunk, és hát ezt a küldetést, ezt a feladatot újból és újból megerősítjük az Isten felé. Tehát mondhatnám azt, hogy a fogadalom tétel megújítása úgy a szerzeteseknél, mint a házasságban is, amikor házassági évforduló van, hát főleg a jeles évfordulók, a 25. illetve az 50. házassági évforduló alkalmával ugye ünnepélyesen kijelentik a házas felek, hogy továbbra is úgy gondolják, hogy egy életen át tartó házasságban élik tovább az életüket, és hát teljesítik az Úr kérését, mindazokat a fogadalmakat, amelyeket fiatalon a házasságban megígértek, vagyis hát, hogy egy életre szóló kapcsolat az, amit most kötöttek, vállalják, elfogadják a gyermekeket, amelyek megajándékozza Isten a házasságukat. És hát ugye holtomiglan, holtadiglan, tehát mindezeket a kijelentéseket ott is újból és újból megerősítik. Na most, tehát ez a fő küldetése Máriának, hogy a megváltó testi édesanyja, de hát ennél még többre hivatott, talán nem is gondolja, még ott az elején, hogy ez egy nagyon összetett küldetés, amit hát az Istentől kap, mert nem csak Jézusnak lesz a te szerinti édesanyja, hanem mindenki, aki a keresztség által Isten gyermeke lesz, azoknak is az édesanyja lesz. Vagyis ebből a lelki anyaságból egyre inkább át kell lépnie a testi anyaságból egy lelki anyaságba, vagyis minden emberben ott él az Isten, ott él Jézus, tehát ugyanúgy kell szeretnie az összes embert, mint hogy a saját fiát, és el kell tudni engedni Jézust, tehát ez a tesz szerinti anyaság egy nagyon erős kötelék, általában akik örökbe fogadnak egy gyereket, ők is azért úgy említik, hogy valahogy az a gyerek, akit tesz szerint hordoztam a szívem alatt, megszültem, azért valahogy egy kicsit kedvesebb. De itt arról van szó, hogy tehát el kell tudni engedni, mindenki az én fiam, mindenki az én leányom. És hát itt ennél a résznél is valamiféleképpen erről van szó, meglátogatjuk, ugye Jézust, Mária rokonaival megjön, talán arra számít, hogy hát ott hagy csapot, papot, ott épp tanít, ott hagyja a farizeusokat, és hát kiszalad a ház elé, anyukám, puszi, puszi, megjöttetek. De nem semmi reakció, hanem ott a hallgatók előtt, akik felhívják a figyelmét, hát anyád, testvéreid már itt vannak, tartsunk egy kis szünetet, nekünk is jól jön, de nem, azt mondja, ki az én anyám és kik az én testvéreim, akik teljesítik mennyei atyám akaratát. Több alkalommal találkozunk, majdnem szó szerint ezzel a jelenettel, egy másik alkalommal, ugye egy asszony mondja Jézusnak, milyen boldog az az asszony, aki téged a szívén, a keblén hordozott, és akkor hát Jézus mondja itt is, mennyivel boldogabbak azok, akik teljesítik az én mennyei atyámnak a akaratát. De akár a János evangéliumban a kánai csoda alkalmával, ugye ott is jelzi, hogy asszony, ez most nem a te dolgod, jó, te szerint édesanyám vagy, de ne intézkedjél most itt. Majd én tudom, hogy mikor, hogy, miért, és ugye talán Máriának ezek a megnyilatkozások furcsák lehetnek, tehát nagyon erős ez a birtoklási vágy, illetve hogy szeretnénk hatni tehát arra a személyre, hát akivel nagyon szoros kapcsolatban vagyunk. Tehát ezt élheti meg Mária, ezt éli meg Jézus. Egy hosszú út, míg ott a keresztve alatt ugye megtörténik, íme a te anyád, íme a te fiad, mondja Jézus János apostolra mutatva. Tehát Mária ott érti meg, hogy szóval neki előbb-utóbb ezt el kell veszíteni, ezt a kapcsolatot. Tolcsvai Lászlónak van egy nagyon szép hát rockoperája, Mária evangéliuma, ahol pont az anyaságnak ezt a mozzanatát dolgozza fel, hogy a tesz szerinti anya nagyon nehezen engedi el a fiát. Ott van egy birtoklási vágy. És Jézus már panaszkodik Máriának, hogy engedj el, mert addig nem tudom teljesíteni a küldetésemet, de Mária csak aggódik, meg hogy megölnek, meg ne engedd, fiam, de ez az én küldetésem, mennék, egyedül te vagy az akadály. Ott ki is mondja, abban a rockoperában, szó szerint majdnem, ha egyedül te vagy az, aki gátolsz engem, hogy az Isten akaratát megtegyem. És akkor mondja Mária, menj, fiam, menj. Tehát beleegyezik, elengedi. Na, hát valahol ez a küldetés, ugye, hogy miről is szól az elengedni, és teljesíteni Isten akaratát. Kapcsolódjunk ezen a ponton Szent Kingához, Árpádházi Szent Kingához, hogy ugye mi az ő küldetése. Negyedik Béla leánya egy rendkívül kritikus korban éltek, ugye teljesen romokban fekszik az ország a tatárdulás után, és ugye több lánya volt, Margit, hát fölajánlja az egész életét, szabadon, örömmel, szeretettel, hogy ő is hoz egy életáldozatot, csak Uram, mentsd meg a népünket. Hát ez egy fantasztikus nagy felajánlás. Tulajdonképpen ez ott él Kingában is, ez a vágy, meg Jolántában is. Csak hát azért az összes lány nem lehet apáca, ugye ha már sok is a lány, de azért a királynak fontos, hogy az országot biztonságban tudja, és a király számára a legfontosabb politikai erő és kapcsolatok a gyermekeiknek a házasság, hogy más uralkodóknak a gyermekeivel kötnek házasságot. Ezáltal erősíti meg a saját királyságát is, hogy a szomszéd királyoknak a lányát, vagy fiát ugye kéri meg, ugye Boleszláv krakói herceg, az, aki hát itt Kingának a férje lesz, de gondolom, hogy Boleszláv ezt tudta, hogy tehát Kinga szívében ő kötött egy szövetséget Istennel, hogy az életét szüzességben fölajánlja az Úrnak. Akkor hiába kötnek házasságot, ugye megkérdezheti a pap, hogy szabad elhatározásból jöttél-e ide? Hát dehogy jöttem szabad elhatározásból. Ugye apu azt mondta, hogy Lengyelország meg Magyarország két jó barát, nekünk most össze kell fogni, és ez is egy áldozat. Tehát, hogy én erősítem a házasságom révén ezt a baráti kapcsolatot, meg ezzel Európát is erősítjük. És ez a nagyszerű herceg, ugye, aki gondolom hát lenyűgözte a királynőnek ez a odaadása, hogy nem akarta azt, hogy hát ez a vágyad ne teljesüljön. Azt mondta, én is meghozom ezt az életáldozatot Lengyelországért, Magyarországért, Európáért. Tehát fantasztikus, tehát meg vagyok győződve, hogy ez egy tudatos dolog volt, hogy a két fiatal, tehát házasságot köt, és hát, hogy végül is szüzességben fognak élni. Ha klasszikus értelemben nézem ezt a házasságot, akkor azt is mondhatnám, hogy nem is érvényes. Hát rögtön meg kell ígérnünk, ugye, hogy hát vállalod-e a gyermekeket, amelyekkel Isten megajándékoz. Hát dehogy vállalom, ugye. Hát ráadásul még megígértem a szüzességet, ha csak nem az történik velem, ami Máriával, de hát azért ez minden alkalommal nem történik így. Tehát, hogy tehát tisztában volt nyilván a két fiatal ezzel a dologgal, és az érvényes házassághoz ezt nyilván akkor annyira nem hangsúlyozták, de igenis, tehát a házasságot szexuálisan is meg kell ünnepelni. Tehát a házasfél, a férfi és egy nő, aki házasságot köt, szexuálisan is megünnepli ezt a találkozást. Hát, ha ez nem történik meg, akkor azt mondjuk, nem érvényes a házasság, hát nem volt elhálva, ugye ez egy bontási ok. Na, és csak azért mondom el, hogy egy kicsit érezzük, hogy itt tényleg egy nagyon sajátos, egy nagyon tudatos kapcsolatról van szó. Én talán nem is feltétlen a házasság nevet adnám én ennek a kapcsolatnak, hanem hát valami hatalmas nagy önfelajánlás mind a kettőik részére, keresztény Európáért, Magyarországért, Lengyelországért, a jövőnkért. És egy felelősségvállalás. Tehát, hogy a mai nap, illetve a mai korban a szexualitás hihetetlenül előtérbe van tolva. Ugye, mint hogyha a házasság sikere csak a szexualitáson múlna. Hát nyilvánvaló, hogy egy rendkívül fontos dologról van szó, de ez a szexualitásnak ez a végtelen kihangsúlyozása, ez valahol már nem egészen normális a mai korban is. Hát az ember individuum, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy kibontakoztassa magát, egy boldog legyen. Hát el kell tudni hinni, hogy valaki akkor is tud boldog lenni, ha az életét feláldozza egy közösségért. Hát ez is lehet egy életcél. És talán nem is olyan alávaló életcél, ugye? Ma már szokatlan, hogy én az életemet feláldozom a családomért, az őseim által megvallott hitért, elvekért. Hát az egy ostoba fráter, aki, mit tudom én, arról beszél, hogy hát majd hűséges lesz, meg hithű, meg hát elavult, konzervatív. Ma már egyszerűen valahogy kihal az emberekből a felelősségérzet. Na most én nem arra akarok itt buzdítani senkit, főleg a fiatalokat, hogy na te drága, akkor most szépen döntsétek el, hogy örök tisztaságban élitek a házasságban. Csak az, hogy van felelősségem. Van felelősségem egy országért, egy nemzetért, egy családomért. És hát ezekben az emberekben ez nagyon elevenen élt, és talán abban a korban a közösségnek fontosabb szerepe volt, mert ahhoz, hogy túléljük az éveket, évtizedeket, nagyon fontos volt, hogy a közösség tagjai együttműködőek legyenek, tehát messze a gazdasági helyzet, politikai helyzet nem volt olyan, hogy egy individualisztikus módon élő ember, vagy egy nagyon individualisztikus közösség simán meg tudott volna élni. Tehát nagyon fontos volt az, hogy igenis mi vállaljuk ezt a küldetést. És ez tehet boldoggá. Tehet boldoggá. Kétségtelen, hogy ennek az elengedésnek, odaadásnak van egy olyan oldala is, ami inkább a fájdalom és a passió. Tehát, de vannak olyan fájdalmak, amelyek emelnek a személyiségünkben. Érdekes módon sportversenyzők hoznak különböző döntéseket, hatalmas áldozatokat, és hihetetlen sokat tudnak szenvedni egy sport sikernek az eléréséért. Millió egy szempontot háttérbe tudnak helyezni. Tehát egyáltalán nem idegen ez a nem vallásos kultúrában élő emberektől sem. És hát érzik, hát magunkban érezzük, hogy az áldozathozatalnak van egy személyiség formáló ereje, hogy hú, ezáltal leszek igazán nagy. Egy hősies lelkület. Ugye, tehát még az ateisták is gyakorlatilag a mártírjaikat tisztelik a legjobban, akik egy ügyért, egy célért valahol oda tudták adni az életüket, biológiailag fel tudták áldozni magukat. De itt most nem erről van szó, de csak azt akarom mondani, hogy Az áldozatnak van valami pozitív szerepe az életünkben, ami tud mozgató erő lenni. Hát akkor, ha Isten ügyébe tesszük, ezt miért ne lehetne az? Tehát csak erősíteni akarom, hogy próbáljuk úgy látni Kingának ezt a házasságát, hogy ez egy fantasztikus dolog, és hát lenyűgöz engem, hogy ő ezt így fölvállalja, és hogy hűségesek maradtak ebben a döntésükben. Ugye, mert hát ez az igazi, nem az, hogy hát majd meglátjuk aztán, hogy lesz, ugye? Szokták mondani, kutya az ember, amíg meleg, hát ha félrelépünk, hát így alakul, de nem, hát ők ezt komolyan gondolják, egy életáldozatot hoztak. Na, hát kedves testvérek, ma, amikor ugye Szent Kingára emlékezünk, tehát Mária is az Isten szíve szerinti társadalomért, hogy megvalósuljon. Hogy az Isten országa megvalósuljon. Ő tudott igent mondani, és hát bizony lemondani olyan dolgokról, ami számára is érték. Ugye nem azért mondott le a szexualitásról, mert ő talán abban nem látott értelmet. Vagy hogy az anyasságban ne látott volna valami értéket. Hát akkor az egész áldozata nem jelent semmit, ugye? Tehát ha meddő volt, akkor hiába mond ilyen szép nagy szó. Persze, hát ha egész életem a tiéd. Hát ha meddő vagyok, akkor könnyű ezt kimondani. De ha meg lenne a lehetőségem, tehát ez egy fantasztikus dolog, hogy lássuk azt, hogy igenis, tudunk áldozatot hozni egy közösségért, egy családért, egy nagyobb társadalmi egységért, az igazságért, a keresztény Európáért. Manapság ezek az értékek hullanak. Tehát azért is jó emlékezni itt Szent Kingára, hogy lássuk, hogy azért voltak itt a történelemben olyan személyek, akik nagyon sokat fizettek. Pontosan azért, hogy hát ez a nagyszerű Európa, ami sok-sok nagyszerű vértanút és keresztényt adott nekünk, hát megvalósuljon. Befejezésül elolvasnám még egyszer az evangéliumot, és egyben ezzel el is köszönök önöktől, tehát akkor hallgassuk a szöveget még egyszer. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akart velük. Valaki szólt is Jézusnak, anyád és rokonait kint várnak, és beszélni akarnak vele. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki, ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Vagy kitárta kezét a tanítványai felé, és így szólt, ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Dicsértessék a Jézus Krisztus!